Kedves gyülekezet, olvassuk el a mai délelőtti ige tanulmányunk alapbiblia versét, alapszövegét, Prédikátor könyve 9. fejezet 12. verséből. Prédikátor könyve 9. fejezet 12. verse a következőt mondja, ez a nagyon jól ismert biblia vers, Prédikátor könyve 9. fejezet 12. vers a következőt mondja, valamit hatalmadban van cselekedni erőd szerint, azt cselekedjed. Mert semmi cselekedet, okoskodás, tudomány és bölcsesség nincs a Seolban, ahová menendő vagy. Tudom, hogy ezt az igét alapvetően temetéskor szoktuk idézni, de mégis beszéljünk erről az igéről a mai délelőtt folyamán, mert ennek az igének nagyon mély és mindannyiunk számára nagyon aktuális üzenete van. És én ebből az igéből tulajdonképpen azt a félmondatot szeretném kiragadni, és arról szeretnék a mai délelőtt folyamán közösen gondolkodni, hogy valamit hatalmadban van cselekedni erőd szerint, azt cselekedjed. Valamit hatalmadban van erőd szerint cselekedni, azt cselekedjed. És utána magyarázza, és elmondja, hogy miért, ugye, mert semmi okoskodás, ugye, utána nincs tovább, a Seolban, ahová menendő vagy. Hadd kérdezzem meg, hogyha mondjuk a saját szavainkkal kellene megfogalmazni, hogy ennek az igének mi a fő mondani valója? Mit mondanánk? Mire figyelmeztet bennünket? Tessék? Cselekvésre ösztönöz, igen. Ne késlekedjünk, így van. Így van, pontosan. Tehát tulajdonképpen a Biblia ebben, az Isten ebben a Biblia versben, ebben az ígében mindezeket üzeni a mi számunkra, és több vonatkozását fogjuk a mai alkalommal ennek az igének megtekinteni. Először az egyik területét tekintsük át, méghozzá az, hogy a Biblia ebben a mondatában és ebben a versében azt mondja ki, és azt hangsúlyozza leginkább, hogy nekünk ez az élet adatot a megtérésre. Ez az élet adatot, és nincs más lehetőség arra, hogy mi a jövendő sorsunkon, az életünkön változtassunk. Ez az élet áll rendelkezésünkre. Hadd mondjam, hogy úgy föl lehetne tenni a kérdést, hogy hát tudjuk, hát ez triviális, nem? Hát most élünk, ez az élet áll a mi rendelkezésünkre. De hadd mondjam, hogy a mi legnagyobb ellenségünknek, a mi igazi ellenségünknek, Sátánnak van egy hatalmas taktikája, és ez a taktika abban áll, hogy figyeljük meg, hogy az egész világot elhiteti azzal, hogy a halál után azért még van valami lehetőség, még azért nem zárul le minden az ember életidejekor. Tehát valami reményt próbál az embernek, hamis reményt adni, hogy azért mégiscsak van valami. Figyeljük meg a világvallásokat. Mindegyik valami idézőjelbe tett megoldást kínál arra, hogy ember azért ne félj, hogyha most meghalsz, mert azért utána még lesz erre lehetőség, vagy az lesz, vagy amaz lesz. Az ige egyértelműen mondja, hogy ember vigyázz, amit most ebben az életben hatalmadban van cselekedni, erő szerint most cseleked, mert később erre már nem lesz lehetőség. Hadd mondjam, ez az élet kegyelemből adatik mindannyiunknak kegyelemből adatik. És hadd mondjam, fiatalok, idősek egyaránt, nyugodtan elmondhatjuk azt, hogy nem tudjuk, hogy a következő perc a miénk, vagy nem a miénk. Nem tudom, hogy ti hogy vagytok például a halálnak a gondolatával. Nem tudom, hogy mennyire foglalkoztat benneteket ez a kérdés. Én úgy gondolom, hogy egy hívő embernek a haláltól nem kell félni, de felelősen kell gondolkodnia az életről. Nem szabad úgy gondolkodni, hogy én most még fiatal vagyok, még nem is vagyok olyan túlöreg, vagy még gyerek vagyok, és hát még rengeteg időm van. Még annyi mindent majd meg fogok tenni, majd később. Ember, vigyázz, ez az élet adatot. Úgy elgondolkodtam az utóbbi időben nem egyszer és nem kétszer. Biztos, hogy mindannyian tudjátok azokat a tragédiákat, amelyek nem olyan túl régen történtek a közösségünkön belül, illetve a közösségünk által jól ismert embereknél, testvéreknél. Ki gondolta arról a fiatal házaspárról, meg arról a fiatal emberről, hogy jönnek haza, és nem fognak hazaérni. Testvéreink. Annak a 6 hónapos gyereknek ennyi adatott az életben. Jó, ő túl sokat cselekedni még nem tudott. De gyermek, felnőtt, fiatal, idős, senki nem tudja, hogy a következő pillanat az övéje. És Isten valahogy ki akarja nyitni a szemünket, és azt akarja mondani, hogy ember, ne gondold, hogy a holnap a tied. Lehet, hogy kegyelemből a tied lesz meg a holnap után, de a mát olyan felelősséggel éljed, hogy lehet, hogy a következő pillanatban már nem tudjuk jóvá tenni azt, amit elkövettünk. Súlya, felelőssége van az életünknek, fiatalnak egyaránt. Vigyázz, ember, nincs semmi okoskodás már utána, hogyha az élet egyszer lezárul. Olyan érdekes, ez biztos, hogy már említettem, de lehet, hogy nem mindenki hallotta, már régebben említettem ezt, hogy a mi életünk körülbelül olyan, régebben néztem egy filmet az amerikai büntetés végrehajtási intézetekről. És akkor ez így volt, 11-12 évvel ezelőtt, mert ez körülbelül akkor néztem ezt a filmet, és döbbenetes volt, tehát ugye azokban az államokban, ahol még van halálbüntetés, amikor valakit halálra ítélnek, akkor visszaviszik utána a cellájába, és nem tudja onnantól kezdve, hogy melyik pillanatban fognak jönni érte, hogy az ítéletet végrehajtsák rajta. Van úgy, hogy egy pár nap, van úgy, hogy 20 év. És úgy kell élnie, azzal a tudattal, hogy bármelyik pillanatban nyílhat a cellajtó, és jönnek végrehajtani az ítéletet. Mikor én ezt hallottam, elborzadtam. Mondom, hát ez szörnyű, hát hogy lehet így élni? És utána gondoltam végig, később jutott nekem az eszembe, hogy hadd kérdezem meg, nem így élünk mi mindannyian? Nem így élünk? Honnan tudjuk, hogy melyik pillanatban lesz, hogy az életünknek vége van? Nem tudjuk. Kegyelemből adatik minden pillanat. És Isten, hadd mondjam, az ő szeretetében nem ijeszgetni akar bennünket, de felhívni a figyelmünket, hogy ember, felelősen gondolkodj, nyisd ki a szemed, tárd ki a szíved előttem, mert most akarok szólni hozzád, mert nem biztos, hogy a holnap a tiéd lesz. Azon kívül, ha nem is a halál az, ami esetleg most közvetlen közel van hozzánk, noha nem tudhatjuk, ha nem is ez, de gondoljunk bele abba, hogy mi abban a korszakban élünk, hogy Jézus eljövetele itt van a küszöbön. Jézus eljövetele itt van a küszöbön. És hadd mondjam, hogy Jézus eljövetele előtt már, mielőtt Jézus valósággal megjelenik, a kegyelemidő lezárul. Sőt, hadd mondjam, mikor az általános kegyelemidő lezárul, ezt megelőzően Isten népe felett már lejár a kegyelmi idő. És a Biblia arról beszél, és ugye most ebben a részleteiben nem megyek bele, mert ugye most nem ez a célunk, hogy ezt kitárgyaljuk, csak emlékeztetni szeretnék benneteket és mindannyiunkat, és emlékezzünk rá, hogy Jézus mit mond, 2 asszony őről a malomban. Az egyik elfogadtatik, ugye a helyes fordítás szerint, az ítélet szempontjából el lesz döntve, hogy örök életet nyerhet, a másik pedig elvettetik. 2 feküsznek egy ágyban, az egyik elfogadtatik, a másik elvettetik, és még utána élik az életüket, de az ítélet megtörtént fejük felett. Tehát a Biblia arra szólít fel bennünket, és arra akarja a figyelmünket ráirányítani, hogy aminek a legnagyobb értéke van a mi számunkra, amit az Isten kegyelemből adott nekünk, az az idő, a ma, és nem a holnap, hanem a ma. Szeretnék egy idézetet felolvasni a Krisztus példázatai című könyv 236. oldaláról. Krisztus példázatai című könyv 236. oldala a következőt mondja. Időnk Istené, minden pillanat az övé, és legünnepélyesebb kötelességünk, hogy az ő dicsőségére használjuk. Egyetlen tőle kapott talentumunkkal sem fog szigorúbban elszámoltatni, mint az időnkkel. Az idő értéke felbecsülhetetlen. Krisztus minden pillanatot drágának tartott. Tartsuk mi is értékesnek a pillanatokat. Az élet nagyon rövid ahhoz, hogy értelmetlenül elfecséreljük. A kegyelem idő nem tart már soká, és egy rövid idő alatt kell elkészülnünk az örökké valóságra. Nincs vesztegetni való időnk. Nem tölthetjük az időt önző élvezetekkel, bűnös dolgokkal. Most kell jellemünket formálnunk az elkövetkezendő életre, a halhatatlanságra. Most kell felkészülnünk az ítéletre, a szigorú ítéletre. Igen, a Biblia számos helyen hangsúlyozza ezt, és most szeretnék elolvasni egy példázatot Jézustól, ami nagyon jól ismert példázat, de én magam is azt tapasztaltam, és úgy vagyunk vele ezzel a példázattal, hogy valahogy úgy keveset szoktuk említeni. Hadd kérdezzem meg először, mielőtt fölnyitjuk a Bibliát, hogy vajon melyik példázatot fogjuk most elolvasni, amiben Jézus ugyanezt a gondolatot akarja az ember szívére helyezni. Melyik példázat lehet? Az is nagyon jó példázat, de most nem ezt fogjuk olvasni, hogy amikor az a gazdag ember lerontotta a régi csűrt, újat épített, hogy jó sok évre most elegendő java lesz, és azt mondja, hogy bolond, ez éjjel elkérik a te lelkedet, és amit gyűjtöttél, kiéi lesznek. De egy másik példázat. Igen, ez is nagyon fontos, ez is nagyon jó. De én most a gazdagról és a Lázárról szóló példázatot, a gazdag és a Lázárnak a példázatát szeretném, ha elolvasnánk, és megnéznénk együtt, hogy ez a példázat milyen gondolatokat helyez a mi lelkünkre. Lukács evangéliuma, 16. fejezet, olvassuk el a 19-től a 31-ig terjedő verseket. Kicsit hosszabb ige szakasz, de olyan ritkán foglalkozunk ezzel az ige szakasszal, hogy úgy gondoltam, hogy tekintsük át, hiszen ebből a szempontból, ebben a témakörben Jézusnak egy nagyon fontos tanítása, Lukács evangéliuma 16. fejezet 19-től 31-ig. Így olvasom az igét. Volt pedig egy gazdag ember, és öltözött bíborba és patyolatba, minden nap dúsan vigadozván. És volt egy Lázár nevű koldus, ki az ő kapuja elé volt vetve, fekélyekkel tele. És kívánt megelégedni a morzsalékokkal, melyek hullottak a gazdagnak asztaláról, de az ebek is eljövén nyalják az ő sebeit. Történt pedig, hogy meghalt a koldus, és vitetett az angyaloktól az Ábrahám kebelébe. Meghalt pedig a gazdag is, és eltemetteték. És a pokolban felemelte az ő szemeit, kínokban lévén, és látta Ábrahámot távol, és Lázárt annak kebelében. És ő kiáltván mondta, Atyám, Ábrahám, könyörülj rajtam, és bocsásd el Lázárt, hogy mártsa az ő ujjának hegyét vízbe, és hűsítse meg az én nyelvemet, mert gyötrettetem elánkban. Mondta pedig Ábrahám, Fiam, emlékezzél meg róla, hogy te javaidat elvetted a te életedben, hasonlóképpen Lázár is az ő bajait. Most pedig ez vigasztaltatik, te pedig gyötrettetel. És mindenek felett, mi köztünk és ti közöttetek nagy közbevetés van úgy, hogy akik akarnának innét ti hozzátok által menni, nem mehetnek, sem azok onnét nem jöhetnek át, hozzánk át nem jöhetnek. Mondta pedig amaz, kérlek azért téged, atyám, hogy bocsásd el őt az én atyámnak házához, mert van 5 testvérem, hogy bizonyságot tegyen nékik, hogy ők is ide gyötrelemnek helyére ne jussanak. Mondta néki Ábrahám, van Mózesük és prófétáik, hallgassák azokat. Azt pedig mondta, nem úgy, atyám, Ábrahám, hanem ha a halottak közül megy valaki hozzájuk, megtérnek. Ő pedig mondta néki, ha Mózesre és a prófétákra nem hallgatnak, az sem győzi meg őket, ha valaki a halottak közül feltámad. Nézzük meg ezt a példázatot, tekintsük át, mert sok-sok kérdés felmerül ennek a példázatnak a kapcsán, de mindenek előtt szeretném megkérdezni, hogy most ugye itt kivetítve nincs előttünk az egész példázat egyben, de azért mégis, ahogy felolvastuk most az egészet, mi ennek a példázatnak szerintetek a legfőbb mondani valója? Végigveszük röviden a példázatot, a legfőbb kérdésekre kitérünk majd, de szerintetek ennek a példázatnak mi a legfontosabb üzenete? Jézus mivel, vagy milyen gondolatot akar ebben a leginkább mindannyiunk szívébe elültetni? Ugye azt, hogy az élet után a földi életünk után nem lehet a sorsunkon változtatni. Nagy közbevetés van a két csoport között. Mindjárt rátérünk, hogy ez hogy, miért mondja Jézus, de nem lehet. Akik át akarnának menni innen oda, nem mehetnek sem, onnan ide nem jöhetnek. Nem lehet. Ahogy a halál éri az embert, amit ebben a földi életben ereje szerint cselekedett, azon már változtatni nem lehet. De nézzük meg, hogy Jézus ezt a példázatot miért mondta el, és miért ilyen kifejezéseket használt, amiben tényleg nagyon sokan belekötnek, és valamilyen fajta más elgondolást akarnak belemagyarázni ebbe a példázatba, mint amit a Biblia konzekvensen tanít a halál állapotáról. Mindenekelőtt Jézus ebben a példázatában egy sajnos a saját népe közötti korabeli elképzelést használt alapul, ezt használta fel ahhoz, hogy ezt a nagyon fontos igazságot érzékeltesse velük. Mi volt ez a tanítás? Mi volt ez a tévtanítás, amit a Jézus korabeli zsidók hittek, és ebben is reménykedtek valamilyen szinten? Ők a halálról a következőképpen gondolkodtak. Amikor valaki meghal, akkor azért azt ők is hitték, hogy a feltámadás az nem fog azonnal bekövetkezni, de ugyanakkor azt mondták, hogy ha valaki meghal, akkor az élet még valamilyen módon létezik tovább, és az összes halott egy olyan, nem is tudom most milyen szót, mondjuk egy gyűjtőhelyre kerül, és ott várják, de tudatosan éber állapotban, ott várják majd a feltámadást, amikor a végső jutalom majd kiosztásra kerül. És ebben a várakozó helyben az Ábrahám kebele volt az ő számukra, ugye, hogy az Ábrahám a kebelére vonja azokat, ugye az ősatya, az Izrael népének az ősatya, kebelére vonja azokat, az Ábrahám kebelén vannak azok, akik az örök üdvösségre, tehát majd az üdvösségre vannak fenntartva, csak még várakozniuk kell ezen a gyűjtőhelyen, amíg a nagy feltámadás be nem következik. És a másik csoport pedig, akik majd ugye nem üdvözülhetnek, azok pedig, szörnyű kínokat szenvednek ott a pokol mellett, ott az örök gyötrelem mellett már ott vannak, a lángok már perzselik őket, nagyon szenvednek, gyötretnek, és egyfolytában az a rémkép van előttük, hogy majd belevettetnek ezekbe a lángokba, és várják az ítéletet, ami majd, ugye, amikor az igazak elveszik az ő jutalmukat, nekik is bekövetkezik, és nekik is pedig, ugye, amikor ennek az ideje elkövetkezik. Tehát ez volt az a korabeli elképzelés, amire Jézus ezt a példázatot építette. Egyébként olyan érdekes, hogy ugye itt Ábrahám szólal meg, és Ábrahám kebeléről van szó, tehát ugye Jézus ezt a példázatban ezt így fogalmazza, de azért gondoljunk bele abba, hogy például Ézsaiás könyve 63. fejezetében is azt olvassuk, ugye amikor a zsidó néppel való párbeszéde van az Úrnak, azt mondja a nép, hogy Ábrahám, a mi atyánk, nem tud rólunk. Igen, mert ugye ő halott, tehát Ábrahám halott. Tehát egyértelmű, hogy Jézus ugye ezt erre az elképzelésre alapította ezt a példázatot. De nézzük meg a példázatnak a lényegi mondani valóját, és talán a Krisztus példázata című könyvből olvasunk néhány mondatot, hogy mit ír ez a könyv, hogy valóban ennek a példázatnak hol vannak a fő mondani, hol van a fő hangsúlya. Figyeljük! A gazdagról és Lázárról mondott példázatában Krisztus azt tanítja, hogy az ember ebben az életben dönti el örök sorsát, e próbaidő alatt Isten mindenkinek felkínálja kegyelmét. De ha az ember a maga kedvteléseivel elvesztegeti az alkalmakat, eljátsza örök életét, újabb próbaidőt nem kap. Rajta múlik, hogy közte és Isten között áthidalhatatlan szakadék tátong. Igen, nem lehet változtatni utána. Nem is olvasnám a többi idézetet, egy jó párat még kiegyeztem magamnak a legfontosabb mondani valót, de talán tulajdonképpen így lehetne ezt a példázatot megfogalmazni. És nézzük tovább, és szeretném, hogyha elolvasnánk a 27-től 31-ig terjedő verseket, amelyben tulajdonképpen a példázatnak a konklúziója van. Ugye ez a szegény Lázár, ugye ez ugye várakozik ugye ott Ábrahám kebelén ugye majd az örök életre, ugye a gazdag ember pedig ugye várakozik majd ugye a végső megsemmisítő ítéletre, és utána azt mondja ugye, hogy hadd jöjjön ide Lázár, hogy segítsen, enyhítsen nekem ugye az én szenvedéseimben. És a példázat kimondja, hogy áthidalhatatlan szakadék van közöttünk, nagy közbevetés van, nem lehet átjönni egyik helyről a másikra. És utána nézzük meg a 27. verstől, innen olvassuk. Mondta pedig Amasz, kérlek azért téged, atyám, hogy bocsássad előt az én atyámnak házához, mert van 5 testvérem, hogy bizonyságot tegyen nékik, hogy ők is ide gyötrelemnek helyére ne jussanak. Figyeljük, ez az ember mit mond? Én most döbbentem rá, hogy mit veszítettem ebben az életben. A többiek, a testvéreim legalább ide ne jussanak. Rázd föl őket, figyelmeztesd őket, nehogy ide kerüljenek. Nehogy ugyanezt tegyék, mint amit én tettem. Nézzük meg, mi a válasz. Van Mózesük és prófétáik, hallgassanak azokra. És erre azt mondja, ugye, hogy nem úgy, atyám Ábrahám, hanem ha a halottak közül megy valaki hozzájuk, megtérnek. Ő pedig mondanéki, ha Mózesre és a prófétákra nem hallgatnak, az sem győzi meg őket, ha valaki a halottak közül feltámad. Mi ennek a néhány gondolatnak a tanulsága, az egyik legfontosabb tanulsága, ami számunkra. Mit mond ki az Úr? Hogy ha valaki ebben az életben nem hallgat a lélek sürgetésére, a lélek késztetésére, mert hadd kérdezzem meg, késztet bennünket a lélek? Ember, tedd, ezt is tedd, ne halogass, cseleked, késztet bennünket? Ha mi erre nem hallgatunk, az Isten késztetésére, akkor nagyon sokszor bennünket egy csoda sem ráz föl, nem ráznak föl az innen. Pillanatnyi feleszmélést adhat, de igazi megtérésre csak úgy tudunk eljutni, hogyha a léleknek erre a csendes, de sürgető és késztető szavára válaszolunk, és nem halogatjuk az odaszentelődésünket, nem halogatjuk a megtérésünket, az igaz megtérésünket. De még egy gondolatot szeretnék megjegyezni, hogy ebből a példázatból, ami iszonyú a példázatnak ez a mondani valója, és azért mondom, hogy iszonyú, mert ennél borzalmasabb dolog nincs a bibliai tanítás szerint, amikor egy ember túl későn ébred rá arra, hogy mit játszott el, milyen lehetőség volt a kezébe, amit akkor nem értékelt, amikor a lehetőség megvolt, de akkor, amikor elvétetik, akkor annál inkább sajnálja. És hadd mondjam, ez a legborzalmasabb, és ezért mondtam, hogy iszonyatos, más szót már szinte nem tudok mondani, amennyire borzalmas dolog ez, hogy az Isten ettől a legnagyobb tragédiától akar bennünket megmenteni, hogy ember, itt volt egy életidőd, de mire használtad? Mire használtad? És figyeljük meg, most egészen más összefüggésben és egy másik vetületét is szeretném ezt az egész gondolatkörnek megemlíteni, de itt szeretném átkötni ezt a kettő gondolatot, és egy nagyon hétköznapi és egyszerű példát szeretnék mondani. Az én édesapám, amíg élt, hihetetlenül szeretett egyfajta pogácsát. Nem tudom, ezt mondtam-e már. Nagyon szeretett. De nagyon macerás volt elkészíteni, sok időt vett igénybe, és a születésnapjára mindig csináltam, de annyira szerette, és eléggé kevésszer csináltam azért, de úgy értékeltem mindig, amikor csináltam. És mikor meghalt, elmondani nem tudom, hogy mennyire bánt, hogy miért nem csináltam többet. Igen, akkor azt mondtam, hogy nincs időm, meg. De utólag, dehogy nem lett volna időm, dehogy nem lett volna időm. És higgyétek el, hogy nagyon sok mindennel így vagyunk. Most azt mondjuk, hogy nincs erre időnk, vagy ezt nem tudom megtenni, de hogyha az alkalom elmúlik és megváltozik a helyzet, ha visszagondolunk, belátjuk, hogy dehogy nem meg tudtuk volna tenni. Meg tudtuk volna tenni. És itt szeretnék rátérni arra, hogy nem csak a halál kérdése, de azon túlmenően a hétköznapokban az elszalasztott alkalmak, nem azért, mert esetleg a mi életünk ér véget, de megváltozik egy helyzet, egy emberrel már nem tudunk valamit tenni, amit megtehettünk volna, amíg a közelünkben volt, megváltoznak a körülmények, és esetleg már nem fogunk tudni többet tenni azért az emberért. Elmulasztjuk az alkalmakat, a lehetőségeket. Lehet, hogy azért, mert esetleg a másik ember vétetik el tőlünk, nem mi megyünk el, hanem esetleg a másik ember vétetik el. Nem tudom, azért úgy olyan nehezen kérdezem meg, de azért megkérdezem. Mi a szeretteinktől úgy búcsúzunk el minden reggel, amikor elmegyünk, hogy lehet, hogy most találkoztunk utoljára, és ezzel senkiben félelmet nem akarok kielteni, de azok a testvéreink, akikkel baleset történt, nem mentek már többet haza, hogy búcsúztak el. És utána gondoljunk bele, hogy az életben maradattal micsoda, milyen gondolatok vannak benne, mit nem rendeztem el, mit kellett volna megtennem, mit kellett volna kifejeznem az ő életében, amíg élt. És az Isten ettől akar bennünket óvni. Ember, vigyázz! Ne ringasd magad hamis illúzióba, hogy a holnap még a tied lesz. Lehet, hogy kegyelemből a tied. De minek utána mindig, hány éve a következő nap, mindig a miénk, hozzászoktunk, hogy a következő nap mindig a miénk. És majd akkor el fogjuk rendezni, majd pótoljuk, majd ezt is megtesszük, meg majd azt is megtesszük. És nem gondoljuk végig, amit az Úr mondani akar nekünk, ember, ma cselekedd, amit hatalmadban van, amit meg tudsz tenni, és erőd szerint, teljes erőbedobással csináld, cselekedd, mert nem biztos, hogy mindig, vagy a holnapi nap, vagy a következő pillanatban még lehetőség lesz ennek, vagy annak a dolognak a megcselekvésére. Én néhány bibliai példát kiírtam erre vonatkozóan, hogy az ember, amikor elmulasztja az alkalmakat, hogy ez micsoda iszonyú tragédia, és hogy milyen egészen különleges helyzetek is előfordulnak, és mennyire furcsa ugye az életnek bizonyos helyzete és esemény sorozata. De az első, amit szeretnék megemlíteni, Mózesnek az élettörténete. Mózest a nép hogy vette körül? Milyen módon viszonyult a nép 40 éven keresztül a pusztában Mózeshez? Értékelték Mózest? Azt lehet mondani, hogy nem értékelték, nem értékelték. Szóval állandó lázadás, szembefordultak vele, iszonyú, hogy mit, hogy viselkedtek Mózessel. És amikor meghalt Mózes, egy hónapig siratták. Siratták. Akkor döbbentek rá, amikor már nem volt visszaút, amikor már végleg eldöntetett, ugye, hogy elvétetett tőlük, akkor döbbentek rá, hogy mit veszítettek. De már visszacsinálni nem lehetett. Nem lehetett már akkor. Gondoljunk például egy másik történetre, csak gyorsan szeretnék egy-két történetet megemlíteni, gondoljunk például a tanítványoknak a történetére. Ez nem annyira tragikus történet, de mégis tragikus volt az ő szempontjukból, akik ott éltek Jézussal együtt 3,5 éven keresztül. Szerintetek a tanítványok úgy viszonyultak Jézushoz, ahogy viszonyulni kellett volna? Úgy viszonyultak hozzá? Nem úgy viszonyultak, távolról sem úgy viszonyultak hozzá. Ezzel kapcsolatban viszont szeretnék felolvasni egy részletet, mert noha szinte kívülről tudom, mert annyira sokszor olvastam már ezt az idézetet, mert én annyira szeretem, de most azért mégis hadd olvassam el az idézetet. A Világ reménye című könyv, ami ugyanaz, mint a Jézus élete, csak egy pár fejezet hiányzik belőle, de a fordítása kicsit más, és én ezt a fordítást nagyon szeretem. A 324. és 325. oldalról a következőt kellett olvasni. A tanítványok nem tudták eléggé méltányolni, hogy mit jelentett Jézus emberré válása, és azt az elhagyatottságot, amelyet a földön szíve legmélyén érzett. Jézust gyakran elszomorította, hogy tanítványaitól nem kaphatta meg azt, amit elvárhatott tőlük. Későbbi felismeréseik mind arra emlékeztették a tanítványokat, ami által Uruk iránti szeretetüket és hálájukat kifejezhették volna, amikor még naponta közelében tartózkodtak. Midőn elhagyatottságukban valóban érezték, hogy pásztor nélkül maradt juhok, Urukkal szemben elkövetett sok-sok mulasztásért korholták magukat. Most én egy mondat, amit muszáj elmondani, hogy ez miért azt mondja, hogy ekkor már nem fették meg a betániai Máriát, hanem önmagukat hibáztatták. Mit jelent ez a mondat, mire utal? Amikor Mária Jézus halála előtt 6 nappal széttörte azt az alabásrom szerencét, és megkente Jézust. Az igaz, hogy Júdás felbújtására, de mit mondott az összes tanítvány? Mire való az olajnak ez a tékozlása, és Máriát fették meg. És most figyeljük, ekkor már nem fették meg a betániai Máriát, hanem önmagukat hibáztatták. Ó, bárha vissza tudnák vonni azt a szemrehányást, azt a kijelentést, hogy a szegények méltóbbak az ajándékra, mint az üdvözítő. Milyen mélyen égette szívüket a szégyen, amikor Uruk megtört testét a keresztről levették. Nem tudták visszafordítani, nem tudták visszaszívni a szavakat, és már többet Jézus életében nem tudták kifejezni azt, amit pedig valahol éreztek belülről, de már többet ezt kifejezni nem tudták. Szerintetek, ha végig gondolunk az életünkön, az egész életünkön, vannak dolgok, amiket visszavonnánk, visszaszívnánk, vannak, amiket másképp csinálnánk. Vannak, amikről úgy érezzük, hogy hú, ezt el kéne rendezni, ezt nem mondtam, vagy még nem tettem meg, amit meg kéne tenni. Azt hiszem, mindannyiunknak van az életében ebből is, abból is jócskán. És mit mond a Biblia? Amit erőd szerint tudsz cselekedni, most cseleked. Amit hatalmadban van, most még hatalmadban van, most cseleked. Mert semmi okoskodás, semmi már lehetőség nincs tovább, hogyha az embernek az élet ideje lezárul, vagy pedig a körülmények megváltoznak. És a másik emberrel már nem tehetem meg azt, amit meg kellett volna tennem. És hadd mondjam, a Biblia, amit az előbb már említettem, a legtragikusabb képet elénk tárja Noé idejéből is, amikor a vízözön valóban bekövetkezett, amit nem hittek az emberek. 120 év állt rendelkezésükre, a megtérésre nem tették, könnyelműen vették, nem hitték. Vajon mit adtak volna azok az emberek egy óra kegyelem időért még, amikor az eső elkezdett esni, és felfakadtak a vizek forrásai? Mit adtak volna egy óráért, hogy még az Istent kereshessék? Nem adatott már meg, mert visszautasították végleg a kegyelmet. És a Biblia ugyanerről beszél Ámos prófétánál, hogy a végidején ugyanezzel fogunk szembesülni, hogy az emberek vágyódnak ismét hallani az isteni felhívást, de már nem lehet, mert a kegyelemidő lezárult, ők már visszautasították végleg ezt a megtérésre hívó hangot, már csak a félelem az, ami munkál bennük, de ugyanaz, ami Noé napjában, ugyanez fog a végidején is megvalósulni. És éppen ezért a Biblia azt mondja, hogy ember mindennek rendelt ideje van, mindennek rendelt ideje van. Azt mondja Ézsaiás próféta az 55. fejezet 6. versében, Ézsaiás könyve 55. fejezet 6. versében azt mondja, hogy keressétek az Urat, meddig? Amíg megtalálható. Hívjátok őt segítségül, amíg közel van. Tehát ebben a Biblia nem csak azt mondja, hogy hívjad és keressed az Istent, hanem ezt azt is elmondja, hogy lesz idő, amikor távol lesz az embertől, és már nem hívható ő segítségül. Amíg a kegyelem királyi székén van, amíg ott ül a kegyelem királyi székén, amíg Jézus közben jár értünk, addig keressük őt. Azt mondja, hogy járuljunk azért hozzá, ugye? Alkalmas időben való segítségért. Lesz nem alkalmas idő is, alkalmas időben. Igen, hadd mondjam, a Biblia végig erre helyezi a hangsúlyt, végig, a mára, a pillanatra. A tegnapon már nem tudunk változtatni, a holnap nem a miénk. Ami a mi rendelkezésünkre áll, az a ma. És az Isten azt akarja, hogy ezt használjuk ki úgy, hogy valóban utána ne legyen lelkiismeret furdalás, vagy ne legyen utána helyrehozhatatlan dolog, amit mulasztottunk, vagy éppen cselekedtünk, de nem tettünk jóvá. Szeretnék egyetlen egy gondolatot megemlíteni az Ábrahám életéből. Ábrahám, ugye, aki valóban a hívők atya, minden hívőnek az atya ilyen értelemben, lelki értelemben is. Ábrahámról mit olvasunk? Amikor az Úr azt mondja neki, hogy metéld körül a te egész házad népét. Az Úr eljött hozzá, kijelentette neki. Ábrahám mit csinált? Mit olvasunk? Aznap megcselekedte. Pedig gondoljunk bele, nem kellett volna előkészülni jobban, meg megfontolni a dolgokat? Nem, aznap megcselekedte, aznap. Amikor Izsák feláldozását kéri tőle az Úr, mihelyt lehetett? Összekészült, és másnap hajnalban fölkelt, és indult. Tehát hadd mondjam Ábrahámra, ami ősatyánkra, lelki értelemben vett ősatyánkra, ez volt jellemző. És éppen ezért az Úr azt mondja, hogy ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a ti szíveteket. Mennyiszer gondoljuk, hogy majd holnap jobb alkalom lesz, majd jobban ráérek, majd ezt fogom tenni, majd azt fogom tenni. De ne feledjük el, a késztetés is halványulhat az ember életében. Ugyanakkor ugye minden egyes halogatással, azon kívül pedig valóban nem tudjuk, hogy mennyi időnk van még hátra, mi mindenre lesz lehetőségünk, vagy éppen már nem lesz rá lehetőségünk. Szeretnék befejezésül a Krisztus példázatai című könyvből a 260. oldalról a következőt olvasom. A 260. oldalról a következőt olvasom. Az élet túl komoly és ünnepélyes ahhoz, hogy csupán múló földi dolgokkal töltsük. Az Úr azt akarja, hogy tolmácsoljuk másoknak azt, amit az örök és láthatatlan lények közölnek velünk. Évről évre milliók és milliók távoznak az élők sorából anélkül, hogy bárki is figyelmeztette volna őket. Ezek az alkalmak jönnek és elmúlnak. Isten azt akarja, hogy a legjobban gyümölcsöztessük őket. Múlnak a napok, a hetek, a hónapok, és újra egy nappal, egy héttel, egy hónappal kevesebb időnk marad munkánk végzéséhez. Még legfeljebb néhány év, és a hang, amely elől nem térhetünk ki, így szól. Adj számot a te sáfárságodról. És az Úr arra hív bennünket, hogy nem tudjuk, hogy mikor hallatszik ez, hogy adj számot a te sáfárságodról. És hadd mondjam, az egyedüli mód, hogy mi jóvá tegyük az elfecsérelt időt, az elmulasztott alkalmakat, az egyedüli idő az, hogyha nem várunk a holnapra, hanem ma megtesszük mindazt, amire az Isten lelke késztet bennünket. Ez az egyedüli lehetőségünk a megmenekülésre, és Isten sürgetve kér bennünket, ösztönözni akar bennünket, ember ne legyél lelkirest. Ne hanyagold ezt a legfontosabb dolgot az életedben, hanem ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a ti szíveteket, hanem engedjünk mindannyian az ő lelke késztetésének, és ma, ami hatalmunkban van, erőnk szerint azt cselekedjük, mert nem tudjuk, hogy a következő pillanatban lesz-e még rá lehetőségünk. És az Úr adja meg nekünk a ma felől való ezt a felelősség teljes gondolkodást. Amen. Kegyelmes Istenünk, mennyei Atyánk, köszönetet és hálát szeretnénk mondani neked azért, hogy a te ígédben fel akarsz bennünket rázni abból a tompultságból, abból a hamis biztonságérzetből, amelybe olyan sokszor ringatjuk magunkat. Istenünk, kérünk téged, bocsássad meg nekünk azt a sok-sok elmulasztott lehetőséget, alkalmat, azt az időt, amit hagytunk elmenni anélkül, hogy a legfontosabb dolgokat cselekedtük volna. És bocsáss meg Istenünk nekünk azt is, hogy olyan sok dolgot tettünk, amit nem kellett volna tenni. Olyan sok minden van az életünkben, amit helyre kellene hozni, amit pótolni kellene. Istenünk, kérünk téged adjat, hogy felelősen gondolkodjunk a máról, és Urunk adjat, hogy minden pillanatot kegyelemnek tekintsünk. Urunk, köszönjük neked, hogy te olyan türelmes vagy hozzánk, de kérünk téged, ne engedd, hogy mi visszaéljünk a te türelmeddel. Kérünk téged, rázzál fel bennünket, és kérünk téged, adjad, hogy az a buzgóság jellemezzen bennünket, hogy mi azonnal bármire késztetsz bennünket, azonnal szívből, örömmel és szeretettel cselekszünk. Még egyszer kérünk, segítsél nekünk, Istenünk. Te látod, hogy a mi természetünk és Sátán milyen módon akar bennünket visszahúzni. De köszönjük, Istenünk, hogy te sokkal hatalmasabb vagy Sátán minden erejénél. Segíts nekünk, Urunk, és adjad, hogy el tudjunk készülni a nekünk adott kegyelmi időben, fel tudjunk készülni az örök életre, és mindent meg tudjunk tenni a mi környezetünkért és emberekért, hogy őket is el tudjuk ide segíteni. Urunk, még egyszer köszönünk neked mindent, és arra szeretnénk téged kérni, hogy amikor most megszólítottál bennünket, ne engedd, Urunk, hogy csak egy pár pillanatig tartson. Urunk, adjad, hogy igazi komoly, mély változást tudjon a te szavad, a te üzeneted, a te igéd elérni a mi szívünkben. Amen.